Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Otthon a Családban című műsoromat hallgatják. Köszönöm önkéntes technikus kollégámnak, Rostás Tibornak a segítségét, hiszen ebbe a műsorba mindig ő az, aki az önök rendelkezésére bocsátja a műsor hallgatás lehetőségét. A műsorommal kapcsolatos észrevételeiket elküldhetik a marton.andrea001@gmail.com e-mail címre. Mai napon a kábítószer elleni küzdelem világnapjára emlékezünk rendszeresen, és ez a világnap 1988. június 26-a óta rendszeresen felhívja a figyelmet a szenvedélybetegségek elleni küzdelemre, illetve ilyenkor azok a szervezetek, akik ilyen területen tevékenykednek, rendszeresen programokat szerveznek, és felhívják a figyelmet, hogy mennyire fontos a megelőzés és a kezelés. Magyarországon 1997-től emlékezünk meg erről az napról, és azóta kiemelten is a civil, egyházi, illetve állami szervezetek összejönnek, és jelzik azt, hogy ez a probléma igenis olyan terület, amivel foglalkozni kell vele. Ami szintén kábítószer elleni küzdelem világnapjával kapcsolatban fontos, hogy az MCDD-ja, azaz a kábítószer kezelő és kábítószer függőség Európai Megfigyelő Központja megállapította, hogy általánosan magas a kábítószer hozzáférés, és bizonyos területeken folyamatos növekedést mutat. Európához képest Magyarországon az adatok azok sokkal biztatóbbak, de nem nyugodhatunk meg, és nekünk is a megelőzésre és a családok segítésére kell a figyelmünket fordítani. A mai nap, így a kábítószer elleni küzdelem világnapja alkalmából egy fontos témával fogunk foglalkozni. A szerhasználó nők világával kapcsolatba kérdezem dr. Kalló Zsuzsa, pszichológus egyetemi adjunktust. Szervusz Zsuzsa, itt vagy a vonalba már?
Igen, itt vagyok.
Sok szeretettel köszöntelek itt a Mária Rádió hallgatói között, és köszönöm, hogy vállaltad, hogy ma itt beszélgessünk veled, és te egy nagyon fontos témakört vállaltál fel így szakmai munkád során, méghozzá azt, hogy szeretnéd láthatóvá tenni és a figyelmet rávilágítani a szenvedélybeteg nőknek a kérdéskörére, és arra, hogy figyeljünk rájuk, és hogy segítsük a felépülésüket. Először arra szeretnélek kérni, hogy egy pár szóval mutatkozzál be, légy szíves, a Mária Rádió hallgatóinak.
Jó, hát nagyon szépen köszönöm a meghívást, meg a lehetőséget. Szóval én jelenleg az ELTE Pszichológiai Intézetében vagyok egyetemi adjunktus. Elsősorban kutató, de azért vannak csoportjaim, én is a terepen is dolgozom. És hát az utóbbi években kezdtem el foglalkozni a szerhasználó nőkkel, valójában már 9 éve, szóval azért nem annyira az utóbbi években, még akkor teljesen kutatóként, tehát akkor még egyáltalán nem dolgoztam a terepen, hanem droghasználókkal készített interjúkat, elemeztem, meg velük készítettem élettörténeti interjúkat, és valahogy ilyen, tehát nagyon markánsan különbözött az, ahogyan a férfiak és nők beszélnek a szerhasználatukról. Itt nem csak a drogot értjük, hanem mindenféle más tereket.
Pont ezt szerettem volna kérdezni, igen, hogy egy picit így körvonalazzuk, hogy mit is értsünk drog alatt, igen, hogy ha ezt elmondanád.
Igen, pont a nők miatt ezt sokkal inkább ki kell terjesztenem, tehát hogy nem csak az illegális drogokról beszélünk itt, sőt a nők esetében a statisztikai adatok szerint sokkal inkább a gyógyszerek is szélésszerű használata jellemző, tehát mondjuk nem a felírtnak megfelelően, vagy akár valaki más által megszerzett gyógyszereket és alkoholt használnak egyszerre, aminek hát nagyon sokszor van olyan hatása, mint bármilyen más illegális szernek, amit az illegális piacon szereznek be. Szóval, hogy ez egy nagyon nagy különbség, viszont úgy tűnik a nemzetközi kutatásokból, meg egyébként aztán az én 9 éves tapasztalatom is rámutatott arra Magyarországon is, hogy valahogy talán más miatt, ugye ennek különböző okai vannak, de hogy nem beszélünk róluk, hogy nem veszük észre őket. És van az egész hátterében egy olyan, hogy egy nőnek vagy egy lánynak felvállalni a szerhasználatát, az sokkal nehezebb, mert a mai napig sokkal stigmatizáltabb ez az a nők számára.
Milyen droghasználati mintázati eltéréseket láttál, tapasztaltál a kutatásaid során a férfi, illetve a női szerhasználat között, hogy ezt összetudnád-e néhány pontba foglalni?
Hát igen, elég sok minden van. Az én kutatásaimban is, meg a nemzetközi kutatások alapján is, tehát egyrészt tényleg van ez, tehát hogy mit használnak, az is. A férfiaknál jellemzőbb ez az illegális szer, habár az alkohol ugye ott is nagyon markáns, de mellette megjelenik erősen az illegális szer használat, még a nőknél az illegális szer használat, ugye ez a marihuana, ecstasy, heroin típusú szerek, ezek nem annyira jellemző, hanem inkább ez a gyógyszer és alkohollal való visszaélés. A másik, hogyan használják. A férfiak inkább használják közösségben, a nők pedig inkább használják egyedül. Ugye ebben megint csak megjelenik az a szégyen, ami kötődhet ehhez a szerhasználathoz. Aztán vannak vizsgálatok arra, nemzetközi szinten is, a mi vizsgálataink is, ha bár nincsenek olyan nagy mintás vizsgálataink, de azok a kisebb kutatások, amiket sikerült az utóbbi években elvégezni, azokból számunkra is kiderült, vagy mi is azt találtuk, amit a nemzetközi trendek mutatnak, hogy a szerhasználó, tehát azok a nők körében, akik problémás szerhasználókká válnak, ott szinte minden esetben találunk valamilyen feldolgozatlan traumát. És szintén tudjuk a nemzetközi tapasztalatok alapján, és a mi adataink is alátámasztották, hogy ezek a feldolgozatlan traumák, ezek sokkal inkább származnak a nők esetében bántalmazásból, tehát hogy interpersonális abúzusból.
Ezt szerettem volna kérdezni, hogy a trauma, igen, családon belüli, igen, abúzus, igen, gyászveszteség, mire, igen, gondoljunk?
Igen, tehát ez elsősorban bántalmazás, de nagyon jó, hogy mondod ezt a gyász és veszteség témakört, mert egy ugyancsak elhanyagolt terület mondjuk a nők témakörén belül, az az idősebb nők. És az idősebb nők esetében, tehát hogy van tehát látható ez a gyász indukálta, vagy veszteség indukálta felhasználat, ami mondjuk valaki tényleg egészen idős koráig semmilyen problémás felhasználat jelét nem mutatja, és aztán egyszer csak megjelenik nála. Ez ugye nagyon sok mindennel összefügg, tehát van egyrészt egyéni szinten lehet ez a gyász élmény, akár tényleg egy konkrét gyász, tehát mondjuk elveszíti a társát, egyedül marad, ennek nagyon, nagyon sokféle oka lehet, de lehet mondjuk egy ilyen társadalmi veszteségérzés is, mert hogy az idősebb nők gyakran tapasztalják azt, hogy ők már nem jók semmire, hogy őket nem értékeli úgy a társadalom. Ugye van ez a fiatal nő kultusza. Tehát, hogy ez nagyon sok mindennel összefügg, és azért éppen ezért nekem az nagyon fontos, hogy pszichológusként együtt dolgozzak más területek szakembereivel, szociológusokkal, szociális munkásokkal, szociálpolitikusokkal, akikkel együtt tudjuk feltérképezni azt, hogy tényleg hogyan kapcsolódik össze ez az egyéni és társas-társadalmi közeg, amiben ennyire nehéz beszélni a női szerhasználatról nekik maguknak, és amit nagyon fontos hozzátenem, hogy tehát az ellátók oldaláról is van egy nagyon, nagyon furcsa hozzáállás, mert nagyon kevés program van. Nem csak Magyarországon, ez is szintén egy nemzetközi tapasztalat, tehát hogy amit emlegettél itt, ez az Európai Nemzetközi Szervezet, ő is két éve is felhívta a figyelmet arra, hogy muszáj odafigyelni arra, hogy külön programok legyenek a nőknek, és akkor most hadd térjek vissza arra, hogy ugye ez az interpersonális trauma. Mit tölhet az a nő, aki mondjuk tényleg traumatizálódott a párkapcsolatában a partnere által, és úgy bekerül egy olyan közegbe, ami alapvetően a férfiak igényeire van kialakítva, szintén akkor idézném ezt a nemzetközi trendet, hogy alapvetően a szerhasználókkal foglalkozó ellátórendszer az a heroin használó felnőtt férfire lett kitalálva. És valóban szignifikánsan többen voltak, vagy vannak ők, mert hogy azért változik ez a trend, tehát azért látunk egy konvergenciát ebben, mert ugye hát szerintem te is tudod, meg biztos a műsorodban is beszéltem már erről, hogy a tínédzserek körében is ugye látjuk, tehát hogy ez egy sokkal diverzebb dolog ennél, tehát a szerek miatt és a korosztály miatt is, és a nem miatt is, tehát hogy ez egy nagyon, nagyon sokszínű, nagyon komplex témakör. De hogyha mondjuk egy nő vagy egy lány bekerül egy olyan ellátórendszerbe, ami nem az ő igényeire lett kitalálva, és akár mondjuk egy elterelés csoportban egyedül találja magát nőként 15 fiúval, akkor ő hogyan is tudna megküzdeni azzal a traumával, ami valójában a szer. Tehát, hogy ugye nagyon, nagyon régóta beszélünk erről, és nagyon fontos erről beszélni, hogy a szerhasználó tényleg, és hogy általában van valamilyen trauma mögötte, egyébként a férfiaknál is, csak másfajta. De a nőknél, hogyha pont ez, és tudjuk, hogy pont ez statisztikailag, hogy egy interpersonális bántalmazás, ami ugye, tehát hogy lehet a családjában tapasztalt, vagy partner által tapasztalt, akkor nagyon fontos, hogy lehetővé tegyük a számukra azt, hogy ők egy biztonságos térben érezhessék magukat.
Ezt szerettem volna mondani, hogy nekünk segítőként kell akkor megtalálni azt a formát, hogy ő biztonságban legyen, és további traumákat éljen át. Én több előadásodat hallgattam így a szerhasználó nőknek a droghasználati mintázataival kapcsolatban, és nekem egy fontos dolog, amiről még most itt nem beszéltünk, amit te úgy fogalmaztál meg, vagy egy diasorba így írtál fel, hogy a diagnózist, amikor felállítják, akkor egy másfajta kezelést kapnak, mint mondjuk a férfiak esetében jellemző, hogyha ezt egy kicsit megvilágítanád így a hallgatóknak.
Tehát ez az egész, tulajdonképpen ez az egész jelenség, ez nem csak az addiktológia területét érinti, nem csak az addiktológiai ellátórendszert érinti, hanem például az Amerikai Pszichológiai Társaság 2007-ben, aztán frissítve 2018-ban megjelentetett egy útmutatót a lányokkal és nőkkel való pszichológiai munkáról. És ugye azt gondolnánk, hogy hát erről már nem kell beszélni, hiszen annyit beszéltünk már erről, és hogy biztos megvannak a lehetőségek, de hogy még mindig az látszik, hogy máshogy, tehát hogy van nagyon sok olyan tünet, amit nem vesznek észre a szakemberek, nem értelmeznek jól, mert hogy megint csak mondjuk vannak olyan diagnózisok, mint például nem tudom, tehát ez az addiktív viselkedések, vagy akár az autizmus, vagy akár az ADHD, ami szignifikánsan több fiút vagy férfit érint. És éppen ezért kevesebb hangsúly van azon, hogy mik lehetnek a tünetei lányok vagy nők esetében. És éppen ezért mondjuk, tehát ugye a szakemberek azt alkalmazzák, amit ugye a nagy statisztika alapján tudnak, és nem veszik észre. És ez hozzákapcsolódik egy másik jelenséghez, amit szintén felszoktam tenni a diáimra, Ez pedig az a jelenség, hogy a lányok általában, és ez megint csak nem csak az addiktív viselkedésekre igaz, hanem másra is, hogy sokkal előre haladottabb, sokkal súlyosabb tünetekkel kerülnek kezelésbe a lányok. És ez azért is lehet, mert hogy nem ismerik fel kellő időben a tüneteket, és azért, hogy eszkalálódik.
Meg nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy esetleg a nőknél, amilyen tüneteket így ismertetnek, akkor inkább valami szorongás csökkentő gyógyszert kapnak, tehát hogy nem biztos, hogy rögtön rátalálnak a megfelelő segítségnyújtásra.
Igen. Hát ezt ugye akár egy fizikai betegségek esetén is, ugye talán ez közismert a hallgatók számára is, vagy elég sokszor elhangzik mostanában, hogy a szívinfarktusnak is vannak olyan tünetei, amik a nőkre jellemzőek. És ez például gyomorfájdalom. És nem egy, tehát hogy ezt mások kutatták, hogy hazaküldik őket szorongásoldóval, mert hogy azt gondolják, hogy hát biztos szorong, biztos túlreagálja, biztos valami más van a hátterében, tehát hogy ez a pszichoszomatikus elképzelés, ugye, tehát hogy tényleg mintha így szimulálná ezeket a testi tüneteket, ez a feltételezés, és sokkal inkább feltételezik nők esetében.
Az jutott eszembe, hogy ismerve téged, ugye mi nagyobb projektekben is tevékenykedtünk együtt, hogy te dolgoztál, foglalkoztál várandós, droghasználó, szerhasználó nőkkel is. Mi az, ami ebbe a munkába erőt adott? Mi volt az, amiben te ott a hozzád fordulóknak, vagy akikkel ott dolgoztál, tudtál segíteni, vagy előremutatást tudtál nekik adni?
Hát köszönöm ezt a kérdést, és akkor hogy mondjak el egy személyes történetet ezzel összefüggésben, amikor én elkezdtem dolgozni a Józan Babák Egyesületnek, akkor nagyon sokszor, hát kezdő pszichológus voltam, és hát nagyon megviseltek azok az élettörténetek, amikkel ott találkoztam, amiket ott megosztottak velem. És nagyon, nagyon sokáig eszköztelennek éreztem magam, vagy tehát, hogy úgy éreztem, hogy nem tudok annyit nyújtani, amennyit szeretnék, mert hogy annyira komplex ez a problémakör. Ugye hát én mondjuk tényleg kezdő pszichológusként, úgyhogy ez egy nagyon komplex folyamat, tehát hogy ugye itt várandós gondozás, szociális munka, lakhatási problémák, jogi problémák, tehát itt annyi minden összekapcsolódik, amit nem is kellett, tehát szerencsére, ha ott azért egy csapatban dolgoztunk együtt, de hogy ezek megviseltek engem az elején, és nagyon sokszor éreztem azt hazafelé az élemoson nyilván, hogy de nagyon sokat gondolkodtam, hogy mi az, amit én hozzá tudok adni. Úgyhogy én szinte ilyen bűntudatot éreztem, amikor én mentem haza az én biztonságos otthonomba, hogy így ott hagyom őket, és hogy akkor mi az, amit tehetek. És aztán szépen formálódott ez bennem, hogy hát tulajdonképpen az én erőm, Az a tudás, és akkor ezzel most tudunk kapcsolódni az idei üzenethez is, hogy én pont ezt tudom tenni, hogy összegyűjtöm azt a tudást, amivel a leginkább tudunk segíteni nekik. Mert hogy ehhez értek, hogy olvassak, és járjak utána, és keressem meg a legjobb gyakorlatokat, és hozzam haza, és emiatt voltam Norvégiában is, tehát hogy ez aztán az utóbbi 9 évben, tehát tényleg a konferenciák, a könyvtárban töltött hosszú órák, ezek mind tulajdonképpen ennek a villamos útnak a villamos úton fogalmazódott meg bennem, hogy akkor ez az én erőm, amivel én tudom őket leginkább segíteni.
Ami még...
És akkor ez szerintem egy, tehát én nagyon tudok kapcsolódni az idei üzenethez, mert hogy szerintem tényleg nagyon sokszor azt látom, hogy benne van a kollégákban a jó indulat, de nincs meg a megfelelő eszköztáruk. Uh-huh. És hogy ez nagyon fontos. Tehát nekem ez az alkalmazott kutatás szemléle, hogy vigyük be azt a tudást, és ezt én sokszor ilyen üvegfalnak is szoktam hívni, ami a kutatók is és a terepen dolgozók között van. Pedig az addiktológia egy eléggé olyan terület, ahol működik a párbeszéd a különböző szakterületek és a terepen dolgozók és a kutatók között. De szerintem ebből a szempontból, legalábbis Magyarországon ez egy, meg amit tapasztaltam nemzetközi szinten, mert úgy tűnik, hogy ez egy nagyon jó terület erre, de hogy mégis ott van egy ilyen üvegfal, és hogy hogyan juthat át az az információ. Szóval nagyon sokszor látni azt, hogy a terepen dolgozó szakemberek elfáradnak, kiégnek, hogy nehéz őket motiválni arra, hogy új stratégiákat dolgozzanak ki, vagy megtanuljanak. A kutatóknál néha nehéz rávenni őket, hogy úgy írják le a kutatásokat, hogy az érthető legyen. Szóval van egy ilyen része is nem tudom, az én személyes missziómnak, hogy valahogy legyen ez ilyen közérthető.
Nekem még, ami különleges és fontos, és mi valószínűleg ezért is tudtunk jól dolgozni, mert hogy szemléletünkben ugyanazt valljuk, hogy azok a szerhasználó személyek, és hát ugye most a nőkről beszélünk, akik felismerik és megvallják, hogy nekik a szerhasználtabb problémájuk van, azok erősek és bátrak, és hogy elindulnak egy úton. Úgy tudom, te is ezeket tapasztaltad.
Így van, igen. Igen, tehát, hogy én akkora erőt soha nem láttam, mint amikor láttam a felépülés történeteket ezeknél a nőknél, ugye, főleg mondjuk a várandósoknál, uh-huh. ott mondjuk az anyaság, mint mérföldkő, olyan erő volt bennük. Még egyébként, de nagyon sokszor szoktunk erről beszélgetni a kollégákkal is, hogy egyébként, tehát hogy megvan bennük ez az erő, akkor is, amikor túlélik szerhasználóként a mindennapokat. Uh-huh. Tehát hogy ezzel a feldolgozatlan traumával, ugye ezzel a rengeteg élménnyel, amit... Igen, tehát hogy tudnak működni, az óriási erő, és nagyon sokszor tényleg az a legfontosabb feladat, hogy valahogy így csatornázzuk ezeket az energiákat megfelelően. Uh-huh.
Hát nekem még számtalan kérdésem lett volna, de az a helyzet, hogy műsoridőnk nagyon rövid, ebből is kiderült, de én azt gondolom, hogy olyan kérdések maradtak meg bennem, amiről muszáj lesz beszélni. Tényleg csak néhány másodperc erejéig, ha el tudnád így mondani, hogy a mai világnapi üzenet mi az, ami számodra a legfontosabb. Utána sajnos majd el kell köszönnünk.
Hát én ezzel maximálisan egyetértek, hogy a tudás alapon, de hogy a tudásról meg azt gondolom, hogy a tudás az elméleti és gyakorlati tudás.
Igen.
És hogy szerintem ebben van.
Tehát ezt kell összhangba tennünk. Igen.
Így van, igen.
Jó,
igen.
Hát most sajnos el kell így köszönnünk, de azt gondolom, hogy fogjuk folytatni a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm dr. Kalló Zsuzsa pszichológussal, egyetemi adjunktussal, hogy ma a kábítószer elleni küzdelem világnapján tudtunk beszélgetni a szerhasználó nőknek a speciális világáról és a segítési lehetőségeiről. Köszönöm szépen, mindenkinek szép napot.
Szépen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Otthon a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről Márton Andrea műsorát hallották.
Híreink következnek.
Egyesült Államok. Ima hét a vallásszabadság.